Isten igéjét ezen a reggelen Joel próféta könyvéből olvasom, a második rész első három versét, majd a tizedik verstől tovább. Fújjátok a kürtöt a Sionon, és rivalgjatok az én szent hegyemen. Rémüljenek meg a föld minden lakói, mert eljő az Úrnak napja, mert közel van az. Sötétségnek és homálynak napja, felhőnek és borulatnak napja, mint a hegyekre ráterülő alkonyat. Nagy és hatalmas nép, amilyen nem volt öröktől fogva, és nem is lesz utána többé, nemzetségről nemzetségre. Előtte tűzemészt, utána láng lobog. Előtte a föld olyan, mint az Éden kertje, utána pedig kietlen pusztaság, meg sem menekülhet tőle semmi. Tizedik verstől tovább. Reszket előttük a föld, és megrendülnek az egek. A nap és hold elsötétednek, a csillagok is bevonják fényüket. És megzendül az Úrnak szava az ő serege előtt, mert felette nagy az ő tábora, mert hatalmas az ő rendeletének végrehajtója. Bizony, nagy az Úrnak napja, és igen rettenetes. Ki állhatja ki azt? De még most így szól az Úr. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. És szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez. Mert könyörülő és irgalmas ő, késedelmes a haragra és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Ki tudja, hát ha visszatér és megbánja és áldást hagy maga után, étel és italázatot az Úrnak, a ti Isteneteknek. Fújjatok kürtöt a Sionon, szentejetek böltöt, hirdessetek gyűjtést. Gyűjtsétek össze a népet, szenteljétek meg a gyülekezetet, hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a cseszszopókat. Menjen ki a vőlegény az ő ágyas házából, és a mennyasszony is az ő szobájából. A tornác és az oltár között sírjanak a papok, az Úr szolgái, és mondják, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, és ne bocsásd szidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtok a pogányok. Miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük? Eddig az írás. Hálát adunk néked, Urunk, ezért a régi proféciáért, és arra kérünk, hogy segíts meg is érteni azt, meg különösen is azt, amit azon keresztül nekünk kívánsz üzenni a reformáció reggelén. Nyisd meg a fülünket is, meg a szívünket is, s hadd legyünk készen üzeneted elfogadására. Amen. Kedves testvéreim, Joel próféta könyve van előttünk egy rövid ideig. Az elmúlt vasárnap a bemerítés ünnepén miatt nem a vezérfonal szerint vettük az igét, Joel könyve első része lett volna előttünk. Talán elolvastátok otthon, ha nem, akkor majd tegyétek meg ezután. És ezt a rövid könyvet olvassuk el. Nagyon keveset tudunk Joel prófétáról, meg a körülményekről, ami között fogalmazódott, íródott az ő könyve. De az üzenet, amit rajta keresztül küldött Isten az ő népének, az egészen egyértelmű. És ez sokkal inkább fontos, mint hogy ki is volt az, aki megírta, és mikor is keletkezett a könyv. Joel próféta könyvére az Új Szövetség is többször hivatkozik. Az apostolok is, maga az Úr Jézus is utal arra az üzenetre, ami ennek a könyvnek a központi, egyik központi üzenete, azt tudnilik, hogy jön az Úr napja, és az Új Szövetség fogalmazásában ez egyértelműen az Úr Jézus visszajövetelének napját jelzi, vagy arra utal. És ennek az időnek az eljövetelével kapcsolatosan idézi például a felolvasott igénk után, később következő igék közül, például a Szentlélek kitöltetésének a jövendőlését, vagy az ígéretét is innen Joel könyvéből idézi az Új Szövetség. A központi gondolata ennek a könyvnek, meg a felolvasott igének is, hogy eljön az Úrnak napja, és hogy közel van az a nap. Nem csak eljön, és nem csak közel van, hanem az a nap sötétségnek napja lesz. Nehéz nap lesz az a nap. Azért is fontos ezt hangsúlyozni, vagy azért is tartja fontosnak Joel ezt hangsúlyozni, mert sokan, és az Új Szövetségben világos, még ennél világosabb utalások is vannak rá, sokan úgy képzelték, hogy hát az Izraelnek a visszaállítása, vagy helyreállításának, vagy győzelmének, vagy dicsőségének a napja lesz. És Joel azt mondja, hogy egész másról van itt szó. Másutt azt is olvassuk, hogy ne kívánjátok, ne várjátok azt, mert az más, mint amire ti gondoltok. Az Úr napja, ami egyre közelebb jön hozzánk, olyan, mint egy nagy természeti pusztulás például. Egy sáskajárásról olvashatunk, úgy tűnik az igében, és az írásmagyarázók egyértelműen azt értik, vagy úgy látják, hogy átélt Joel és az ő kortársai átélt egy nagy pusztulást. Izrael népében nem volt, hogy is mondjam, nem volt új dolog ez. Az egyiptomi időszakukban a 10 csapás között is volt hasonló. Átélt ez a próféta, és mondom a kortársai, egy sáskajárást. Egy olyan rettenetes pusztítás történt, vagy pusztítással járt ez, hogy azt mondhatta, hogy előtte olyan volt a föld, mint az Éden kertje, 3. vers, utána pedig kietlen pusztaság, és nem lehetett elmenekülni tőle. Letarolt, learatott, lerágott mindent a sáska. Isten büntetését látja, vagy ismeri föl a próféta ebben, és valóban sok olyan eseményt látunk Izrael életében, és az Ószövetség nem kevés szóval el is mondja, vagy meg is magyarázza nekünk, hogy igen, Isten figyelmeztet, sőt, nem csak figyelmeztet, hanem hogyha figyelmeztetésnek nem reagálunk, akkor meg is bünteti népét kemény kézzel, és a történelmük több pillanatára rámutathatunk, mondjuk a legnyilvánvalóbb ugye a fogságba vitele a választott népnek, ami több részletben történt, de ez is egy ilyen sáskajárás is Isten büntetése lehetett. És a prófét, amikor ezt látja, meg átélte, az Úrtól annál is több üzenetet kap, vagy annál is súlyosabb üzenetet kap, mint hogy arról beszélne, hogy figyeljétek meg, az Isten újja ez, ami velünk történt, nem véletlen események sorozata, hanem az Isten büntetése. Ennél is több feladatot kap. Azt a feladatot kapta Joel, hogy beszéljen arról, hogy egy általános, egy végső ítélet előtt is állunk, egy általános és egy végső ítélet felé is haladunk, és az a nap is tulajdonképpen rettenetes nap lesz. Ki állhatja ki azt a napot, mondja a 11. versben a próféta. De itt van a kegyelemnek a helye a 2. rész közepén, amikor azt olvassuk, hogy 12. vers, de még most így szól az Úr. Előtte vagyunk, mondja Joel próféta, a sáskajárás már mögöttük van. De annak a hasonlatosságára egy még nagyobb ítéletnapról beszél, ami még előttük van, és azt mondja, de még most így szól az Úr, térjetek meg hozzám teljes szívetekből, bőtöléssel is, sírással is, kesergéssel is, és szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat, úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez, mert könnyűlő és irgalmas Isten az Úr. Tehát miután egyértelműen elmondta, hogy rettenetes vagy nehéz lesz az, amikor meg kell állni az Úr előtt, vagy az a nap, ami felé egyre inkább közeledünk, azután azt üzeni általa az Úr, hogy most még nincs itt az a nap. Most még van idő arra, hogy fölkészüljünk arra a napra. Most még a megtérésre hív az Úr. Most még a megtérésre ad lehetőséget az Úr. Hadd hangsúlyozzam egy picit, ezt az a lehetőséget ad. Sokszor úgy vagyunk vele, testvéreim, ezzel a megtéréssel, hogy annyit halljuk, hogy már úgy el is megy a fülünk mellett. Meg arra gondolunk sokszor, hogy hát majd megtérek holnap, meg akármikor. Amikor nekem kedvem lesz. Vagy amikor majd olyan hangulatom lesz. Vagy amikor majd olyanok lesznek a körülményeim. A fiatal sokszor azt mondja, hogy hát majd amikor idősebb leszek. Vagy amikor már ilyen problémáim nem lesznek. Meg amikor már ugye a barátaim nem kérik számon, vagy a környezetem, vagy például a munkahelyemen nem várják el ezt, vagy azt tőlem. Majd nem felejtem el, és majd valamikor. Nos hát, ez az igével egyáltalán nem fér össze. Nem csak ezzel az igével, hogy általában az ige tanításával nem fér össze ez a halogatás, hogy majd valamikor. De ezzel az igével sem. Most még ad lehetőséget az Úr. A lehetőség nem a mi kezünkben van. A lehetőség az azt jelenti, hogy egy nyitott ajtó, amin vagy belépsz, vagy nem lépsz be. Nem te nyitottad ki az ajtót, hanem az Isten nyitotta ki az ajtót. Ez a lehetőség. Amikor a megtérésre ad lehetőséget az Úr, akkor sem ő visz téged be az ajtón, hanem csak nyitva van az ajtó, amin neked kell, és nekünk kell belépni. És aki nem lép be a nyitott ajtón, hanem arra gondol, hogy majd ráérek még, annak én nem garantáltam, de te se, senki nem garantálhatja, hogy jó, hát majd amikor kedved lesz, mert nem én nyitottam ki azt az ajtót. És nem te nyitottad ki azt az ajtót. Azt az Isten nyitotta ki azt az ajtót. És hogy meddig marad nyitva, az nem rajtam és nem te rajtad múlik, hanem az az Istenen múlik. És ki vagy te, meg ki vagyok én, hogy mi megszabhatnánk, vagy megszabnánk az Istennek, nem tudod megszabni, és én se tudom megszabni, hogy hadd nyitva ezt az ajtót nekem mindig, meg legalábbis addig, amíg majd kedvem nem lesz átlépni rajta. Ilyen nincsen. Most még ad lehetőséget a megtéréshez, azt mondja Jóelen keresztül az Úr. Most még megtérésre hív az Úr. És aztán nagyon szépen, és egy kicsit figyeljünk erre, nagyon szépen írja le ezt a fölhívást a megtéréssel. Térjetek meg hozzám teljes szívetekből, teljes szívetek szerint, böjtöléssel is, sírással is, kesergéssel is. Ez a böjtölés, sírás, kesergés, talán most nem részletezzük ezeket a dolgokat, tulajdonképpen azt jelentik, hogy a szívetek szerint, igazán, nem a külsőségekre ügyelve, nem úgy, hogy na hát, hogy azt látják rólad az emberek, hogy igen, te ezt csináltad, nem, hanem a szívetek döntése és belső érzése szerint legyen ez a megtérés. Aztán úgy fogalmaz, hogy nem lehet félreérteni. 13. vers. Szíveteket szaggassátok meg, ne ruháitokat. Úgy térjetek meg az Úrhoz, a ti Istenetekhez. Ugye egyértelmű, hogy nem a külső megváltoztatásáról van szó, nem mutogatásról van szó, nem a ruhák megtépéséről, ami hát csak jelzi azt, hogy mi van belül. De ha nincs belül semmi, akkor mit ér? Semmit nem ér a ruhák megszaggatása. Szíveteket szaggassátok meg, vagyis őszintén. Legyen teljesen őszinte a megtérés. A képmutatás nem segít. Ő a szívedig lát. A képmutatással esetleg egymást megtévesztetjük, néha az se sikerül, de egymást sokszor meg tudjuk téveszteni, az Urat azonban egyszer se. Az Urat soha nem tudod megtéveszteni. Remélem nem akarod, de azért megtörtént már nem egyszer. Talán mindannyiunkkal, velem is. Hogy amikor nem gondoltam végig, utólag rájöttem, hogy azt hittem, hogy még az Úr is el fogja hinni nekem, amit mondok. Ő nem. Az emberek esetleg, de őt nem tudod megtéveszteni. Őszinte legyen a megtérés, erre hív föl Jóel próféta. És aztán így folytatja a fölhívást, térjetek meg teljes szívetekből, mert könyörülő és irgalmas ő. késedelmes a haragra, és nagy kegyelmű, és bánkódik a gonosz miatt. Tehát van értelme a megtérésnek. Van értelme az őszinte bűnbánatnak. Ha valami kegyetlen despota elé állnál, mit számítana, hogy mit csinálsz? Nem számít semmi. De ez az Isten, aki előtt te állsz, meg aki előtt mi állunk, aki előtt a választott nép állt, Mózesnek ugyanezeket a szavakat mondta az Úr, 2 Mózes 34-ben megtaláljátok szinte szó szerint ugyanezt. A mi Istenünk ilyen, könyörülő és irgalmas, késedelmes haragra, nagy kegyelmű, érdemes és lehetséges bűnbánattal megállni előtte. Van értelme megalázkodni és a kegyelmét és irgalmát kérni, mert ő ilyen, könyörülő és irgalmas. De tudjátok, itt meg kell állni, és Joel próféta nagyon is világosan rámutat erre a pontra, amiről beszélek, hogy itt nem szabad visszaélnünk azzal, hogy a mi Istenünk ilyen. Ő kegyelmes, ő könyörülő és irgalmas, és majd újra megbocsát nekünk. Így folytatja éppen ezért a próféta. Ki tudja, 14. vers, ki tudja, hát ha visszatér, és megbánja, és áldást hagy maga után, étel és italázatot az Úrnak, a ti isteneteknek. Ki tudja, hát ha visszatér, és megbánja, és áldást ad. Ki tudja, hát ha megbocsát. Ki tudja, hát ha elfogadja a bűnbánatunkat. Ki tudja, hát ha meggyógyít bennünket, és a helyünkre állít. Ki tudja, hát... Joel, nem azt mondtad az előbb, hogy könyörülő és irgalmas ő, késedelmes haragra és nagy kegyelmű? De igen. De mégse engedi meg nekünk ez a tény, hogy az Isten ilyen, hogy azt gondoljuk, hogy hát akkor csak ezt kell csinálnunk. És majd ő persze, hogy azt teszi, mert ő könyörülő Isten. Maximum annyit tehetünk, testvéreim, hogy azt mondjuk, amit Joel, meg másutt is olvasunk ilyet. Ki tudja, hát ha visszatér. Mert ő vissza szokott térni. Mert ő irgalmas és kegyelmes Isten. Mert ő megbocsátja a bűnt. A bűnbánó szívet, ó Isten, nem veted te, megmondja Dávid. Valószínű korábban, mint ahogy Joel mondta ezt a proféciáját. Igen, ilyen az Isten. Reménykedhetünk benne. Te is, meg én is. Mindenki reménykedhet abban, hogy ő meg fog bocsátani. De ennél többet nem mondhatunk. Hát ha, ki tudja, hát ha megbocsát. És aztán ezután a személyes egyes számú fogalmazás után többes számra tér át a próféta. És a 15-16-17. Versben a közösséghez fordul. Eddig a személy, az egyes ember Istenhez fordulását, megtérését forszírozta és várta és igényelte, most pedig egyértelműen a közösséghez fordul. Közös bűnbánatra, közös Isten tiszteletre hívja a népet a próféta. Fújjatok kürtöt a Sionon, szentejetek böltöt, hirdessetek gyűlést. Gyűjtsétek össze a népet, szentejétek meg a gyülekezetet. Hívjátok egybe a véneket, gyűjtsétek össze a kisdedeket és a csecszopókat. Menjen ki a vőlegény az ágyos házából és a mennyasszony is az ő szobájából. Hívjátok össze az egész gyülekezetet. Rendezzetek egy Isten tiszteletet, ahova mindenki hivatalos. Gyermek, felnőtt, vén, vőlegény, mennyasszony, nincs senkinek mentség, és ne legyen senkinek kibúvó, hogy neki nem kell ezért vagy azért ott lenni. Az Ószövetségben van kibúvó, van mentség például, hogyha valaki házasságot kötött. Itt azt mondja, hogy senkinek nincs mentség. Jöjjetek, és együtt álljunk az Úr elé, és kérjük bocsánatát, és kérjünk irgalmat tőle. A papok szószólói a népnek. Sírjanak a papok az oltár között, és mondják, legyenek szószólói a népnek, légy kegyelmes, ó Uram, a te népedhez, hozzánk, az egész néphez, és ne bocsáss cidalomra a te örökségedet, hogy uralkodjanak rajtunk a pogányok. Nyilvánvaló már nem a sáskákról van szó. miért mondanák a népek között, hol van az ő Istenük? Egyéni megtérésre szólított föl, most pedig arra, hogy közösen is tegyük ezt. Egy szívvel, egy lélekkel. És vajon, ha megtesszük, vajon, ha megtetté te ez a nép, hogyan válaszolt az Úr? Megvalósult-e a talán, amiről ugye itt a 14. versben olvastunk? Ki tudja, hát ha visszatér. Igen, nem is egyszer. Sokszor is megkegyelmezett népének az Úr. Jóel prófétától kezdve is, azelőtt is. És azután, így a vége felé, hadd lépjek most már úgy, hogy bár eddig is már újszövetségi szemmel vizsgáltuk ezt az ószövetségi igét, de most már teljes mértékben úgy, hogy mögöttünk van nem csak mindez, hanem mögöttünk van a megváltás is, az Úr Jézus golgotai halála is. Ő meghalt értünk, megszerezte az üdvösségünket. De előttünk van még mindig az a nap, amiről az Úr Jézus maga is beszélt, az ő visszajövetelének napja. Előttünk van egy nap, amikor Isten maga elé gyűjti a népeket. Közösen is, meg egyenként is. Odaállunk az ő trónja elé. Az Úr napja most is az ő visszajövetelének napja a mi számunkra. És az Új Szövetség nagyon is sokat beszél az utolsó időkről, ami megelőzi az Úr Jézus visszajövetelét. És az utolsó időkről az Új Szövetség, az apostolok és az Úr Jézus is úgy beszél, hasonlóképpen, mint Jóel, hogy nehéz idő lesz az. Annyira, hogy a hívőkért megrövidíti azokat a napokat az Isten. Nos, ebben a nehéz időszakban vagyunk. Ebben az utolsó időszakban élünk. Mi is, ahogyan már Pál apostol idejében is ugyanezt érzékelték. Mennyivel inkább akkor mi és most? Hogyan készülsz rá, és hogyan készülünk erre a napra, az Úr Jézus visszajövetelére? Lehet, hogy úgy, hogy azt hiszed, hogy el se jön az a nap. Az Új Szövetség idejében is többen gondolkodtak így. Pál apostol is reagált rá, talán Péter szavai a legvilágosabbak, amikor azt mondja, hogy ne gondoljátok, hogy el se jön, vagy hogy késlekedik, és ki tudja, egyáltalán eljön-e az Úr. Nem késik, vagy ha késik, akkor megvan az oka, azért vár az Úr, mert azt szeretné, hogy mindenki, vagy hogy még minél többen, még sokan üdvösségre jussanak. Talán éppen miattad vár az Úr. Talán éppen mi miattunk vár még az ő visszajövetelével, hosszan tűr, de a türelme lejár egyszer. Hosszan tűr, de ennek a türelemnek is vége lesz, az Isten igéje szerint, nem az én gondolatom szerint. És aztán, tudod, nem csak az a kérdés, hogy mikor jön el ez a nap, mert sokszor ezzel elütjük a dolgot, hogy ezen okoskodunk, hogy mikor is jön el az a nap, hanem sokkal inkább az a kérdés, hogy készen vagyok-e, vagy készen vagyunk-e, vagy készen vagy-e arra a napra, akármikor jöjjön el. Tehát nem erüljön ki az energiánk abban, hogy azon vitatkozunk, hogy mikor jön el, és hogy talán még nem most, meg azt reméljük, hogy nem most jön el, hanem inkább arra figyeljünk, hogy ha eljön, készen vagyok-e. És készen vagyunk-e az ő eljövetelére? Az egyetlen alkalmas lelki állapot, testvéreim, az ő visszajövetelére, a bűnbánattal, az őszinte bűnbánattal teljes szív, és rólunk van szó, vagy az Úr Jézus áldozata utáni időszakról, és Jézus Krisztus bűnbocsátó kegyelmébe vetett hit. Ez a kettő. ez a lelki állapot, ha ez a lelki állapot van bennünk, akkor vagyunk alkalmasak arra, hogy szembenézzünk azzal a nappal, ha ma jönne el akkor is. Vagy akármikor, amikor eljön. Őszinte bűnbánat van a szívemben, és az Úr Jézusban való hit, akinek érdemében bűnbocsánatom van, és üdvösségem lehet, és üdvössége van mindazoknak, akik hisznek ő benne. A hátha helyett, hátha megbocsát, Jézus Krisztus után ezt mondhatjuk. Aki elfogadta Jézus Krisztust. Jézus Krisztus elfogadása, amin megfordul a kocka. Ő a válasza, vagy ő az Isten válasza a bűnbánó szív számára. Nem kérdéses, hogy elvégezte Isten az Úr Jézus Krisztusban, hogy a bűnbánó szívnek megbocsát. A kérdés az, hogy a te szíved meg az enyém milyen. A kérdés az, hogy te meg én, vagy hogy mi hiszünk-e a bűnbocsátó Jézus Krisztusban, mint személyes megváltónkban. A reformációra ezekben a napokban úgy gondolok, mint ami egyenlő a megtéréssel. Vissza Istenhez. Így szólt az Úr Joel prófétán keresztül. Térjetek meg hozzám teljes szívetek szerint. Térjetek vissza hozzám teljes szívetek szerint. És ha már visszatértünk hozzá, ha már megtértünk, hiszen legtöbben olyanok vagytok itt előttem, akkor pedig vizsgáljuk meg, hogy nem kell-e újra igazodni az Úrhoz. Telnek az évek, végezzük a dolgainkat, soraink egy kicsit meglazulnak, talán a cél is homályos valami miatt előttünk bele állt az útba egy-két dolog, megakasztotta gondolataimat vagy a szívemet, igazodni kell az Úrhoz. Nem újra megtérni, mint ahogy legelőször, hanem oda térni, megtérni az Úrhoz, igazodni az Úrhoz. Igazodni az Isten igéjéhez. Ez a reformáció. Igazodni ahhoz az igéhez, amit már el is fogadtál tulajdonképpen. Aminek igazat adtál már korábban tulajdonképpen, igazodni hozzá újra. Vagy ha nem, mert még nem döntöttél mellette, hogy igazat adsz az Istennek, amit az Isten az ő igéjében olyan világosan elmagyarázott és kifejtett, akkor azt kell tenni. Ez a reformáció, ez a megtérés, ez a visszatérés, az Úrhoz térés. És ha az egyháznak, vagy a gyülekezetnek, az eklézsia ugye gyülekezetet jelent, mindig kihívottak közösségét, ha az egyháznak mindig reformálódnia kell, Ecclesiam Semper Reformari Debet, akkor az ránk is, sőt, egyenként is érvényes. Arra gondoltam, hogy azt kérdezem, vagy azt kérem tőletek, hogy azon túl, hogy igazodjatok az Úrhoz, igazodjatok az igéhez mindenben. Most azt is kérem tőletek, hogy nevezzetek meg, nem hangosan, nem nekem kell tudni, nevezzetek meg valamit az életetekben, ezen a reggelen, amit helytelennek találtok saját magatokban, az Isten igéje mellett. És ha helytelennek találod, akkor bánd is meg, és akkor bizonyára bánod is, hogy úgy van, és kérd a szabadulást, kérd a segítséget, meg fogod kapni. Ha őszinte szívvel ismered föl, és bánod meg, és kéred a segítségét, meg fog szabadulni. És ez egy reformáció lenne. Ez egy reformálódás lenne a számodra. Most adok egy fél perces csöndet, amikor azon gondolkozzunk, testvéreim, hogy mi lenne az az egy dolog, amit megneveznél a saját érdekedbe, amit te is úgy látod, hogy jó lenne elhagyni, megtérni belőle, vagy az igéhez igazodni. Azért mondom, hogy most tegyük, mert ha azt mondom, hogy este gondold végig, hát ha hamarabb elalszunk, mint ahogy végig gondolnánk. Mi az az egy dolog, amin jó lenne változtatni, amiből jó lenne megszabadulni? Vidd azt az Úr elé. Egy fél perces csöndességbe gondolkozzunk felette, akár imádkozzunk is. A bűnbánó szívet nem veti meg az Úr. Imádságainkat meghallgatja. Megújítja, megreformálja, újra helyére állítja szívünket, életünket. Legyen áldott ezért az ő neve. Amen.